Kedves hallgatom! A kegyelem és békesség köszöntésben a békesség a kegyelem után áll. Ha átéltük Isten kegyelmét, akkor már tudunk valamit az ő békességéről. A béke a világ legpuhább párnája, amin nyugodtan aludhatunk éjszaka. Ez az a béke, amit akkor kapunk, amikor tudjuk, hogy bűneinket megbocsátotta Isten. A béke nem pszichológiai erőlködése jön, és nem a pszichiáter tanácsa alapján, hanem természet fölötti forrásból származik, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Éppen ezért természet fölötti. Ha nincs békességünk, akkor megkaphatjuk, mert ez Isten ajándéka, amit azoknak a bűnösöknek ad, akik Krisztushoz fordulnak. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. 2. Tesszalonikai levél, 1. rész, 3. vers. A szeretet ebben a versben agápé. A 4. versben Pál beszél a türelemről és a hitről. A 3. versben és a 4. versben itt van az a kis hármasság, amit Pál alkalmaz. Hit, szeretet és türelem. E 3 szó elvont fogalmakat fejez ki, de ezeket le kell hoznunk a való élet szintjére. Járjunk ezekben az élet országútján. Ez megint a hit munkája, amit Pál már említett az 1. Tesszalonikai levél 1. részének 3. versében. A megváltó hit cselekedeteket terem. A megváltó hit szeretetet hoz létre Isten gyermekének szívében. Barátom, ha Isten gyermeke vagy, akkor szeretet tölt be, akár akarod, akár nem, és én szeretlek téged. Ez csodálatos elrendezés. A következő versben Pál fölvesz egy 3. szót, amit együtt használ a szeretet és a hit kifejezésével. Ez a türelem. Ez nem a közlekedési dugóban várakozó türelme, vagy a zöld lámpára várakozó türelem.
Ez az a türelem, hogy készek vagyunk Istenért élni, és elfogadni bármit, amit ő küld, mert tudjuk, hogy minden javukra van a hívőknek. Ez az a türelem, aminek célja az, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk egy napon. Ez képessé tesz minket átjutni a nehéz helyeken, amelyek adódnak az életben. A keresztény élete emlékeztet engem a főúton haladáshoz. Sok évvel ezelőtt hosszú utat tettem meg az autómmal. Sok helyen találkoztam elterelő jelzésekkel, amikor le kellett térnünk a göröngyös utakra. De mindig ott volt a jelzés, hogy 5-10 kilométer után jön a kettős útpályás autóút, és a döcögős út is egy kicsit simábbnak tűnt annak tudatában, hogy nem sokára aszfalt úton hajthatok. Sokan ilyen leterelő úton vagyunk az életben. A göröngyös út nagyon göröngyös, és szenvednünk kell. Ha helyesen látjuk a jövőt, akkor az megadja nekünk a reménység álhatatosságát, ami túltekint a bajokon, és már látja a sima útat a távolban. Az közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is. Az a szó, hogy méltó is, azt jelenti, hogy helyén való, és helyes hálát adni a testvérekért Istennek, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Nem növekedhetünk Istenben anélkül, hogy nem növekednénk testvérünk irányában. Amikor Isten felé növekszünk a kegyelemben, az ismeretben és a hitben, akkor növekszünk a testvér iránti szeretetben is. Istennek egy kis nehézséget kell küldenie, mert a fegyelmezés által türelmet hoz létre életünkben. Ez képessé tesz minket arra, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Második Tesszalonikai levél, első rész, negyedik vers. A nyomorúság szenvedés. Az egyház nem megy át a nagy nyomorúságon, de átmegy kisebb nyomorúságokon. Mindnyájunknak vannak nehézségeik ezen a földön. Ha nincsenek próbáink, akkor valami baj van az életünkben, mert az Úr fegyelmezi az ő gyermekeit. A türelem érdekes szó. A görög kifejezés jelentése szó szerint az, hogy valami alatt állni, valami alá helyezni. Nagyon sok ember szeretne kimenekülni a problémák és nehézségek alól. Aki türelmes, az képes azok alatt maradni, és tovább hordja terhét. Nem dobja le magáról, nem próbál megszabadulni felelősségétől. Ezek a tesszalonikai keresztények igazán bizonyságot tettek a római világban, abban a korban. Tesszalonika római gyarmat volt, és az emberek jöttek-mentek azokon a gyarmatokon, és a tesszalonikaiak híre eljutott mindenhova. E keresztények türelme és hite rendíthetetlen volt, amint kiálltak nagyon sok bajt, üldöztetést és szenvedést. Az üldöztetés nem valami idegen fogalom. Isten igéje világossá teszi, hogy üldöztetéseken megyünk át ebben az életben. Péter ezt így fejezte ki. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Péter első levele, 4. rész, 12. vers. Néha halljuk a keresztényeket. Nem tudom, hogy miért engedi meg Isten, hogy ez történjék velem. Még senki sem ment át ezen. Jó, ha elhisszük, hogy ez a megjegyzés nem igaz. Amibe belekerülünk, abban már mások is voltak. Nem idegen a hívőknek a szenvedés. Aztán Péter ezt mondja. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Péter első levele, 4. rész, 13. vers. Péter figyelmeztet, hogy a keresztények néha bajba kerülnek saját maguk miatt. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Péter első levele, 4. rész, 15. vers. A keresztény belekeveredhet a forró vízbe, mert túl sokat beszél másokról, vagy szenvedhet, mert nem becsületes. Ebben a szenvedésben nincs semmi áldás. Ez nem fegyelmezés az életben, ami fejleszti türelmünket. Ez egyszerűen annak következménye, amit megérdemlünk. Péter tovább folytatja. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Péter első levele, 4. rész, 16. vers. Különbség van a fegyelmezés szenvedése között és a gonoszság büntetése között. A figyelmeztetés szenvedésével tanuljuk a türelmet. Isten figyelmezteti gyermekeit az ő fejlődésük érdekében, hogy türelmük és reménységük legyen a jövőre nézve. Nem szükséges túl kényelmes életet élnünk ezen a földön. Ha mégis ezt kívánjuk, akkor többé nem reménykedünk az Úr visszatérésében. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Második Tesszalonikai levél, első rész, 5. vers. Szenvedésünknek semmi köze nincs az üdvösségünkhöz, de felkészít minket az örök életre. Amikor visszatekintünk a földi életre, talán majd kívánjuk, hogy egy kicsit többet kellett volna szenvednünk, mint amennyit szenvedtünk. A gonoszok ítélete a 8. versnél kezdődik, ez bizonyára bevezetés ahhoz, mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. 2. Tesszalonikai levél, 1. rész, 6. vers. Amikor Isten ítél, akkor azt igazságosan teszi. Pál beszél erről a kérdésről. Vajon igazságtalan Isten? A válasza ez. Távol legyen. Amit Isten tesz, az abszolút helyes. Ő nem tévedhet. Néha panaszkodunk azokért, amik velünk történnek, mert tudatlanok vagyunk. Nem értjük Isten útjait. De Istennek nagyon határozott célja van mindnyájunkkal. Isten igazságos, amikor nagy nyomorúságot küld ránk. Ez a bűnösök ítélete. Nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, 2. Tesszalonikai levél 1. rész, 7. vers. Ez azt tükrözi, hogy az Úr Jézus eljön ítéletben. Tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától. 2. Tesszalonikai levél, 1. rész, 8. és 9. vers. Isten igéje ténylegesen nagyon keveset beszél a mennyországról. Ennek egyik oka az, hogy az olyan csodálatos, hogy nem tudnánk fölfogni. Az Úr nem akarja, hogy annyira mennyei gondolkozásúak legyünk, hogy az már ne is legyen hasznos a földön. Azt akarja, hogy tartsuk szemünket az ösvényünkön idelent, és azt hiszem azt akarja, hogy figyeljünk a munkánkra szüntelenül. Más szóval, neki célja van földi életünkkel, és azt akarja, hogy betöltsük ezt a célt. A Szentírás nem csak, hogy keveset mond a mennyről, keveset mond az elveszettek állapotáról is. Az annyira félelmetes, hogy a Szentlélek eltakarja előlünk. Semmit nem ad, ami kielégítené kíváncsiságunkat és bosszúvágyunkat. Amikor Isten ítél, akkor azt igazságosan végzi. Azzal bizonyítja igazságosságát és szentségét. Semmi sincs a Szentírásban, ami kielégítené a pokol felőli kíváncsiságunkat, de elég van ahhoz, hogy figyelmeztessen minket. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé valóságos, ha valamiről keveset mond. Valójában maga Krisztus többet mondott a pokolról, mint bárki más. A pokol félelmetes valóság. Nem kell képzelődnöm felőle. Csak idézem, amit itt olvasunk a Bibliában. Ő eljön tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától. A poklot ma nevetségessé teszik, de ez még nem azonos azzal, hogy nem létezik. Felfogásunk gyakran csak a vágyainkat tükrözi. Például népszerű volt valamikor az a gondolat, hogy Hitler nem sodorja háborúba Európát, és nem képes lángoló tűzbe borítani a holokauszt által. De megtette. Chamberlain, az esernyős úriember találkozott Hitlerrel és Mussolinival, és amikor visszajött, azt mondta, hogy béke lesz a mi korunkban. Nem lett béke, és nincs békénk ma sem a világban. Sokan azt gondolták, hogy Japán sohasem támadja meg Amerikát. Az Egyesült Államok kormánya nem hitte, hogy megtámadja, és a liberális egyházak abban az időben a pacifizmust tanították. Akár hisszük, akár nem, véres támadás történt Pearl Harbornál. Barátom, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy van pokol. Krisztus visszatér egy napon erre a földre. Először elviszi övéit a földről, és aztán visszajön rémítéssel a gonoszokhoz, és az lesz azok ítélete, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. János evangéliuma 17. rész, 3. vers. Akarsz dolgozni üdvösségedért? Jézus mondta, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János evangéliuma 6. rész, 29. vers. Ezt Isten igéje tanítja. Tudom, hogy nem népszerű ma a pokolról és az ítéletről szólni. Még a keresztény bizonyságtételek is, amiket hallok és olvasok, sok ilyenfajta mondattal, sikeres üzletember lettem. Megmentettem a házasságunkat. Személyiségem megváltozott. Ezek nem sokat mondanak az Úr Jézus Krisztusról. Hány bizonyságtételt hallottam már ehhez hasonló módon? Pokolra ítélt bűnös voltam, aki egyenesen a kárhozat felé tartott. Elvesztem, és ő megváltott. A fontos a bizonyságtételben nem az, hogy mit adott ő nekem, hanem az, hogy megszabadított engem. Ez volt a megváltó eljövetelének a célja. Eljött, hogy megváltson minket. Nem azért jött, hogy új személyiséget adjon, vagy sikeressé tegyen minket. Eljött, hogy megszabadítson a kárhozattól. Ez nem népszerű manapság. Az emberek ezt nem szívesen hallják. Túl sokan vannak ma a világon, akik azt hangoztatják az emberek előtt, hogy elveszettek. Tegyük föl, hogy valaki alszik egy égő házban, és egy másik ember odarohan az épülethez, és megmenti őt. Felébreszti, felkapja, és kiviszi őt az égő épületből. Szerette azt az embert, ezért fiává tette. Bevitte egy csodálatos otthonba, és sok értékes ajándékot adott neki. Ha lehetősége nyílik emberek csoportja elé kerülnie, és elmondhat valamit arról a megmentőről, és kifejezi jelenlétében háláját, akkor mit köszön meg neki? Vajon azt köszöni meg, hogy fiává fogadta? Remélem, megköszöni. De vajon nem igazán azt köszöni meg legjobban, hogy kockáztatta életét, hogy kimentse az égő épületből? Semmi más nem számítana, ha nem szabadította volna meg a lángok halálából. Barátom, az elveszettek ítélete következik. Ha ehhez a csoporthoz tartozol, ítélet alá kerülsz. Valakinek szükséges elmondania ezeket a tényeket, és én mondom neked éppen most. Kik az elveszettek? Azok, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek az Úr Jézus Krisztus evangéliumának. Hadd ismételjem a 9. verset. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától. Amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. 2. Tesszalonikai levél, 1. rész, 10. vers. Krisztus földrejövetele az ítéletben igazolja a hívőket, akik bizalmukat Krisztusba helyezték, és ez megdicsőíti a megváltót. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa a mi Istenünk, és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. 2. Tesszalonikai levél, 1. rész, 11. és 12. vers. Hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek. Ha Isten megáldott téged, és anyagilag sikereket értél el, és dicsőítheted érte Krisztust, ez rendben van. De valahogy nekem nagyobb érték az, amit egy kis asszony mondott, aki életének legtöbb részében kórházban feküdt, és mégis ragyogóan tett bizonyságot Krisztusról. Bizonyára Krisztus megdicsőült benne. Az 1. Tesszalonikai levélben a 4. rész 13. versétől kezdve felhívtuk a figyelmet az egyház elragadtatására. Beszéltünk az Úr napjáról, a nagy nyomorúságról és Krisztus dicsőséges földrejöveteléről. Ebben a levélben a hangsúly a nagy nyomorúság időszakára esik, de ebben találjuk az egyház elragadtatásáról szóló legkifejezettebb leírásokat is, ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 1. vers. A hozzávaló gyülekezésünket illeti. Ez az egyház elragadtatása. Krisztus eljövetelének első szempontja e vers szemléletében az elragadtatás. Itt még nincs ítélet. Ekkor elmegyünk az Úrhoz. Az a nap nem lep meg minket, mint a tolvaj éjjel. Ő nem tolvajként jön, hogy elvigye az egyházat. Az egyház várja azt a boldog reménységet, és a mi nagyistenünk és megváltónk dicsőséges megjelenését. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy én is egyházadhoz tartozhatom, és várhatlak téged, dicsőségedben és csodálatos megjelenésedben. Add, hogy készen legyek minden órában, minden pillanatban, és majd kiáltsam, jövel, Uram Jézus! Amen.